ne legyen lehangolt. Lélekhangoló, a Magyar Evangélikus Rádió Misszió műsora.
Szeretettel köszöntöm Németh Mihály barátomat, mert mondhatom ezt, hogy barátom is vagy évek óta, itt a cinkotai stúdiónkban. Egy nagyon nehéz gyerekkorod volt, érintette a te életedet a szenvedélybetegség, nagyon nehéz utad volt, amíg eljutottál a gyógyulásig, és olyan valaki vagy, aki most már évek óta segítesz nagyrészt serdülő fiataloknak, akik szenvedélybetegek, akik elég sokan vannak ebben az országban, és az nagyon jó, hogyha olyanok próbálnak segíteni a bajban lévőkön, akik maguk is megjárták ezeket az utakat, és ismerik a kísértéseket, és még inkább ismerik a gyógyulásnak az útját. De most még bevezetőről hadd mondjak el néhány dolgot rólad, hogy a hallgatók is tudják, hogy kivel beszélgetünk. Te most a Baptista Teológiai Akadémiát végezted el nappali tagozaton. Teológusok vagytok, akiket ott kiképeztek, és szociális és lelki gondozó szakirányú végzettséged van, és a szakdolgozatodnak is a témája a szenvedélybetegség volt. És jelenleg a református Kallódó ifjúsági mentőmisszióban dolgozol, 5 éve már, drogterápiás otthonban. Évekkel ezelőtt Zuglóban segítettél egy bizonyos befogadóház programban, ahol szintén próbáltatok az utcán is megismerkedni, bajban lévő fiatalokkal is próbáltatok az ő életüket segíteni. Misi, örülök, hogy itt vagy. Most először arra kérlek, hogy néhány mondatba beszélj csak a régi életedről.
Szervusz, kedves János, üdvözlöm a hallgatókat. Nagyon sok mindent érintettél itt már a felvezetésbe. Én a szenvedélybetegséget már örököltem, úgymond. Nekem a felmenőim között a férfi ágon szinte mindenki alkoholista volt, ameddig vissza tudok nézni. Nagyapám sajnos öngyilkos lett, úgyhogy apám nem tudta ezt feldolgozni, ő is alkoholista lett, és engem az első abúzus, első trauma még az anyamébe ért. Anyám elmondása szerint akkor bántalmazta fizikálisan először édesapám, amikor velem várandós volt. És az egész gyerekkoromat ez végig kísérte. Elég rossz érzelmi közegben nőttem fel. Másrészt meg tényleg ez a függő működés, ez a családi rendszernek a része volt. Úgyhogy anyu társfüggő lett, tesó munkamániás lett, én pedig a drogokba menekültem, elég fiatal.
Hány éves voltál, amikor kezdted?
12 évesen már cigarettáztam, 13 évesen már ittam, 14 évesen már biztos, hogy a drogokat próbáltam, így visszaemlékezve.
És eljutottál majdnem a halálig.
Nagyon mélyre mentem, igen. Többször próbáltam segítséget kérni orvosok által, feküdtem be kórházba, de ez nem volt megoldás az életemre.
És akkor mégis hol jött a megoldás?
Én 2013-ban mentem be Ráckeresztúra, a drogterápiás otthonba, és 15 hónapot bent töltöttem terápián, csak azért mentem be, hogy a drogokat letegyem, de sokkal többet kaptam egy teljesen új életet, tiszta lappal indulhattam, és azóta tudok építkezni. Egyet tudtam, hogy oda nem akarok visszamenni, amivel jöttem. Nálunk ugye ez egy református egyház által fenntartott intézmény, és kapunk Bibliát.
Oké, de egy teljesen elveszett életet éltél. Hogy jutottál el egyáltalán egy református intézetbe?
Ben voltam 17 évesen Győrbe a pszichiátrián, és 32 évesen visszakerültem ugyanoda, ugyanúgy drogfüggőséggel, és ott mondta a kezelő orvosom, hogy rajtam már csak Isten segíthet. Hmm. És hétvégente voltak Isten tiszteletek bent a kórháznak a területén, lementem, és ott a kezembe adott a lelkész egy könyvet, aminek az volt a címe, hogy Történeteink, és abba az volt leírva, hogy Ráckeresztúron Isten segítségével, hogy szabadultak meg emberek a kábítószer rabságából. És én ezzel a könyvvel szaladtam a kezelő orvosomhoz, hogy ha rajtam csak Isten segíthet, és rajtuk Isten segített, akkor én is ide akarok kerülni. És körülbelül 2-3 hét alatt sikerült lekerülnem Ráckeresztúra.
Akkor egy kicsit menjünk vissza erre a gyógyulásra. Mondod, hogy sokkal többet kaptál, mint hogy a drogokról leálltál. Mit kaptál még pluszba?
Kaptam hitet. Anyunak is korán meghaltak a szülei, amúgy református, családból származik, de eltávolodott ezáltal Istentől, apu is, és otthon csak szitószóként hallottam káromkodásként Isten nevét, szóval nagyon távol állt tőlem a hit, de ahogy mondtam, bent Ráckeresztúron kapunk Bibliát, csütörtökönként van Biblia óra, vasárnap Isten tisztelet, és így elkezdtem megérteni az evangéliumot, hogy Jézus elhordozta a bűneimet. Ugye egyrészt volt lejönni a drogokról, az volt úgymond a könnyebb rész, utána a lelki munka szembenézni saját magammal, sok éven keresztül, amiket elkövettem bűnöket, terh rám nehezedett. Nagyon rossz embernek tartottam magam, de ez volt a megoldás az életemre. És a Bibliámban azt írták bele, hogy ne a régi dolgokat emlegessétek, mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd meglátjátok. És nem akartam visszamenni a régibe, hanem volt rá lehetőség, hogy Budapesten kezdjek új életet, ugyanúgy a misszió keretein belül van lehetőség támogatott lakhatásra, és a Válaszút missziónál kezdtem új életet, és ekkor kezdtem Zuglóba önkénteskedni a befogadóház missziónál. Azért mentem, hogy én is adjak picit a társadalomnak, meg azt láttam, hogy kallódó fiatalokkal foglalkoznak, akik azon az útra léphetnek, amin én is voltam. Szóval ilyen utcán kallódó fiatalok, akikkel nem foglalkozik senki, és őnekik tartottunk klubfoglalkozásokat. Ott találtam társra, a feleségem is ott önkénteskedett, úgyhogy ott találtunk egymásra. 2015-ben találkoztunk, és 2016-ban össze is házasodtunk.
A régi életedben nyilván nem csak drog volt, említetted a cigarettát, alkohol is volt, meg gyógyszerek is?
Ugye 17 évesen voltam először kórházban a függőségem miatt, ahol azt csinálták, hogy a drogfüggőségre adtak különböző gyógyszereket, hogy elviselhetőbb legyen, úgyhogy onnantól már tudtam, hogy ha nincsen drog, akkor milyen gyógyszereket kell bevenni, hogyha egyikhez se tudtam véletlenül hozzájutni, akkor maradt az alkohol. Szóval azért ittam is, akkor, hogyha nem jutottam más szerhez.
A mai eseteknél is ezek sokszor így jönnek össze, tehát egy-egy bajban lévő több mindent kipróbál, csak valahogy túlélje a hiányokat. Van ebben valamilyen szempontrendszer, hogy ki miért lesz szenvedélybeteg?
Nagyon sok tényezőből adódik össze. Egyrészt szerintem van egy genetikai hajlam is az emberekbe, öröklődhet is valamilyen szinten a függőség, de én is azt vallom, hogy sokkal erősebb a tanult minta, otthon látott minta. Szóval cigivel a szájába az apa hiába mondja a gyereknek, hogy ne cigizzél, fiam, mert a mintát fogja követni, nem azt, amit mondanak neki. És a függőségre való nevelés szerintem egész kiskorba kezdődik. Egy az, hogy milyen az anyával a kötődés. Hogyha egy normális kötődés alakul ki, az egyből egy védőháló. Anyával a kapcsolat nagyon meghatározza, de az apáknak sem szabad kivonni magukat az életből. Nagyon fontos az apa is. Sok apa azt csinálja, hogy majd amikor már focizni lehet vele, vagy már amikor játszani, majd akkor ott lesz. Nagyon fontos már kiskortól, hogy felépüljön ővel is a kötődés, és a kapcsolat kialakuljon. De tovább menve az egész kisgyerekkort végig, és sokan ebbe a hibába esnek, hogy tinédzserkorba próbálják nevelni, ami már lehetetlen. Szóval a nevelés az, hogy milyen értékeket adok át, mit szeretném, hogy mibé váljon, az első 12 év. És 12 év után még lehet picit egyengetni az útját, de ott nevelni igazából már nem lehet a gyereket. Szóval aki már 14 éves, és azt mondja, hogy baj van a gyerekkel, mert hogy elkezdett szert használni, vagy elkezdett inni, azt már nagyon nehéz megfogni, ott már sokkal inkább a kortárshatás érvényesül. Szóval van egy bio, egy pszicho és egy szociális tényező, amiből összeadódik a függőség, és a szociális hatás is nagyon erős most a fiataloknál. Ugye ez ömlik mindenhonnan, a videoklippekbe arra buzdítanak, hogy szívjátok a füvet, nyugodtan, mekkora buli a drogozás, és nem látják ennek az árnyoldalát.
Éppen a napokban érkezett az a hír, hogy Németországban például most teszik legálissá a fűhasználatot, a marihuanát, egy olyan társadalomban, ahol amúgy is rengeteg a gond, a baj. Te, mint aki profi vagy ezen a téren, például ezt hogy ítéled meg?
Én nem vagyok legalizáláspárti. Biztos, hogy nagyon sok problémát fog okozni, hogyha legalizálnak egy országba egy marihuana fogyasztást. Azt mondják, hogy a fű az gyógyszer, meg hogy az csodaszer, az mindenre jó. Szerintem ez nem így van. Pont, hogy a fiatal agyat azt öregíti, az öreg agyat azt lehet, hogy fiatalítja átmenetileg, és vannak azok a betegségek, mondjuk egy végstádiumú daganatos betegnek lehet, hogy az életminőségét tudja javítani orvosi kontrollált körülmények között. Szóval én azt mondom, hogy lehet ezt jól használni, de az nem azt jelenti, hogy rászabadítjuk az emberekre, és akkor mindenki. Rengeteg mentális betegség kialakul belőle, rejtett skizofréniát előhozza, rengeteg srác jön hozzánk, aki sajnos tépkézetekkel van, halucinál, hangokat hall, és csak marihuánát fogyasztott az életébe. Veszélyes a marihuána fogyasztás, főleg tinédzserekre, meg fiatalokra, mert elveszi a motivációt mindentől. Mert amikor elszívják, kiszínesedik a világ. Jobb íze van az ételeknek, jobban élvezek minden, de amikor meg nincsen, akkor meg beszürkül minden. És pont a hosszú távú célokat nagyon nehezen tudják elérni. Persze álmodoznak beszívva, de utána az, hogy valósítják meg, hát általában sehogy.
Beszéltünk az előbb a családi háttérről, és a lelkismeretes szülők egy része saját magát hibáztatja, és a szakirodalom is bizonyos értelemben a szülőket is hibáztatja, hogy nem építettek ki elég kapcsolatot, nem törődnek eleget a gyerekkel. Nem tapasztalod azt, hogy egy viszonylag jó családi háttérből is lesznek drogosokká fiatalok? Egyszerűen a szocializáció ezt is érinti, tehát az osztálytársakat, a haverokat.
Én azt mondom, hogy a függőség, betegség az mindig egy családi betegség. Szóval maga a család a beteg, a drogos, ezt úgy hívják, hogy index, mint a kocsin, amikor villog az index, a srác az csak jelzi, hogy valami probléma van a családban, valami nem jól működik. Valószínű, hogy több figyelmet igényel, csak mondom, amikor már itt bejön a szerhasználat, ott már nagyon el vannak csúszva a dolgok, szóval sokkal korábban kellene kezdeni, és a mai társadalomnak amúgy ez a kihívása, hogy ugye a nők is karriert építenek, a nőknek is meg kell felelni munkába, mindazáltal háziasszonyként, az apák is nagyon sokat robotolnak, nagyon sokat kell dolgozni a megélhetésért, és mikor marad, mennyi idő marad a gyerekre. És nagyon nagy probléma, hogyha nem csak szerfüggőségről beszélünk, manapság a számítógép használat. Nagyon sok gyereket a számítógép meg a kütyük nevelnek, és most is például van magámba kliensem, aki 16 éves, és nem tudják kivenni a számítógép elől, és napi 6-8 órákat a számítógép előttől, és nem kapja meg, akkor rendesen a függőség jelei mutatkoznak, indulatos lesz, neki megy a szüleinek, összetöri a lakást, tényleg mindegy komoly drogfüggő úgy viselkedik, és ez mind azért, mert 10 éves korától, 16 éves koráig kialakult ez, hogy odaengedték a géphez, és nem volt rá idejük, addig is jó, amíg a gép előtt ül. Csak most meg már nem lehet kimozdítani a gép elől.
Az a lényeg a ti munkátokban, hogy aki szenvedélybeteg, befogadjátok, vagy ez az otthon kiket fogad be végül is, és hány éves kortól?
Volt felnőtt rehabilitáció, ez már elég régóta működik, Ráckeresztúron, és 2015-től létrejött a tínédzser rehabilitáció, 12-től 18 éves korú fiatalok.
Azon a területen vagy.
Igen, most már felnőttekkel is dolgozok, de a fő profil az a tínédzserek, igen. És a tínédzsereknél nagyon erős ez a számítógép is. Nagyon sűrűn megjelenik a számítógép használat, és már bentlakásos terápiára szorulnak olyan függőségek.
Még olyan is van, aki csak a számítógép függőségek kerül
be? Persze, hogy ne.
Szerencsejáték?
Minden addikció előfordul nálunk.
Mi történik itt az otthonban, és hogy lehet bekerülni? Kell, hogy ő is kérje, akarja az érintet?
Hát tínédzsereknél azért ez nehéz, mert általában azért olyan nagy erős motiváció nincsen, általában inkább a szülők hatnak rá, de sok esetben már odáig jut a történet, hogyha nem vállalják ezt a kezelést, akkor kiemelik őket a családból, mert ugye már annyira bele vannak csúszva, hogy nem járnak el iskolába, elhanyagolják magukat, elhanyagolják a környezetüket, és a jelzőrendszer azért jelez, hogy ez így nem jó, és akkor választhatnak, hogy vagy lejönnek hozzánk, ami azért egy nyitott intézmény, meg nagyon jó körülmények között van, vagy elmennek egy zártabba.
És a beköltözés előtt elvárja a ti intézetetek, hogy előtte egy kórházi kezelésen átmenjen?
Kórházi kezelésen nincsen szükség, aha, akkor, hogyha nagyon komoly, mondjuk alkoholizmus elfent.
De olyan lehet, meg, hogy valaki még tegnap drogozott, és másnap már nálatok landol?
Persze, van olyan, még aznap is úgy jön be.
Akkor néha vannak nagyon nehéz helyzetek és esetek.
Igen, de azt tudni kell, hogy mi is kórházként is üzemelünk. Van pszichiáter, pszichológus, orvosi felügyelet, nővér, úgyhogy fel vagyunk készülve ezekre.
Az akkor igaz lehet, amit hallottam szakemberektől, hogy alkoholista vagy drogosnál nem mondhatjuk azt, hogy teljesen és véglegesen meggyógyult, megszabadult, hanem ő tulajdonképpen szünetben van, és egész életében ébernek kell lennie, és karban kell, hogy tartsa saját magát, mert tulajdonképpen bármikor visszaeshet?
Ez most megint egy nehéz kérdés. Hogyha valakinél kialakult egy alkoholbetegség, ami azt jelenti, hogy már sejjei szinten kívánta az alkoholt, hogyha nem ivott, remegett a keze, nem tudta nélküle ellátni a feladatait. Egy ilyen alkoholistának azt mondom, hogy ilyen élete végéig tartson abstinenciát, de hogyha bejön egy 13 éves srác, aki elszívott 5 füves cigit, csak mellette úgy szétcsúszott az élet, hogy nem járt iskolában, terápiára van szüksége, bejön hozzánk. 13 évesnek nehezen mondom azt, hogy egész életében egy jár meg egy sört, ott egész más. Nem is mondom azt, hogy ő neki baj lesz belőle, hogyha mondjuk elvégzi a gimnáziumot és a banketton majd kocint egy pohár pezsgővel.
De olyanról tudunk, hogy talán 8-10 éve valaki már nem iszik, de mégiscsak eljön egy helyzet, egy esküvő, lakodalom, és ott megiszik egy pohár alkoholt, és akkor beindítja újra a reflexeket.
Igen, nagyon sok embernél előfordul ez.
Ha bekerül hozzátok valaki, az érdekelne még, hogy akkor ott mi történik? Tulajdonképpen mit él?
Persze, nagy vonalakban elmondom. Nálunk a terápia fázisokra van mondva. Bekerülés után van egy hét orientációs idő, amikor a lakók közül, akik már régebb óta benn vannak, kap kísérőt, és akkor bemutatják neki a házat, magát, a programot, ez ilyen ismerkedős időszak. Utána még van, most a tínédzser rehabilitációról beszélek, utána van még egy hét próbaidő, és utána két hét után van egy véglegesítés, amikor ő is és a közösség is eldönti, ugye ő eldönti, hogy vállalja a terápiát, meg hogy együtt tud-e működni a közösséggel, és a közösség is, hogy beöleli, befogadja a srácokat, általában ezzel amúgy nem szokott probléma lenni. Hogyha ez megtörtént, akkor első fázisba lép, ahol már kap felelősségterületeket, az egész ház úgy van felépítve, hogy minden felelősséget ők látnak el. Nincsen kiszolgáló személyzet, ők takarítanak, ők mosnak, a felnőttek főzik az ebédet, de a tinédzserek beállnak a konyhába besegíteni.
Illetve a felnőttek szintén gondozottak?
Gondozottak, így van. Úgyhogy az egész házat fűnyírástól kezdve a kertrendben tartásáig mindent. Első, második, harmadik fázis van, és hogyha valaki végigment a fázisokon, egyre nagyobb felelősség, egyre nagyobb szabadság, és utána tekintjük végzett terápiásnak. Rengeteg kompetenciát tanulnak, megfelelő önkifejezés, hogy hogyan tud aktívan részt venni a programban, kb. Ilyenek. Szóval így az aktivitásról szól, meg hogy megtanulni ezeket a dolgokat, amik így a mindennapi önálló életvitelhez kellhetnek.
Milyen eredményességgel dolgoztok? Itt most nem feltétlenül arra gondolok, hogy most a későbbi gyógyulás, hanem ott bent, amikor bent vagytok és foglalkoztok velük, el tudom képzelni, hogy van, aki nem tud becsatlakozni, nem tud együttműködni, esetleg megszökik, nem bírja tovább. Aztán van egy középmezőny nyilván, és akkor vannak ilyen pozitívabb esetek is, akik nagyon erősen mennek a gyógyulás irányába. Hogy látod a munkátoknak az értelmét?
Hát nálunk szökés egyáltalán nincsen amúgy, mert önkéntes a vállalás, hogy bejönnek, és önként el is hagyhatják a terápiát. Nyitva van a kapu, persze aláírják a papírt. Hát tinédzsereknél ugye tájékoztatni kell róla hozzátartozót, és nekik kell elvinni. Igen, ilyenkor kell jól együttműködés a szülőkkel, hogy mondja azt a szülő, hogy amíg nem végezte, addig nem mehet, de azért a tinédzserek próbálják keresni mindig a kis kapukat.
De ez leginkább az első hetekben van, nem az elvonási időszakban.
Hát igen, utána azért már stabilizálódnak.
Ott is tudtok adni bizonyos gyógyszereket, nyugtatót?
Gyógyszert egyedül a duál diagnózisok kapnak. Ez azt jelenti, hogy a szenvedélybetegség mellett egyéb más pszichés betegség is fennáll, mondjuk egy skizofrénia, vagy bipolaritás, amire gyógyszer kell, de soha nem a függőséget kezeljük gyógyszerrel, hanem a másik pszichiátriai betegséget.
Milyen hatást kapnak a hit felől, hit irányából?
Ugyanúgy, ahogy a felnőtteknél itt is csütörtökönként bibliaóra, vasárnapon istentiszteleteken vesznek részt, és úgy látom, hogy nagyon nyitottak. Ez minden kötelező. Igen,
minden foglalkozás kötelező.
Igen, ezt aláírják az elején, hogy amit nyújtunk. Ugye rengeteg csoport van, tinédzsereknél naponta másfél óra sport van, van tanoda, vannak tanáraink, hogy aki az iskolát akarja folytatni, vagy abba hagyta, de újra szeretné kezdeni, őnekik is segítünk benne.
Hétközben is ilyen spontán beszélgetések nyilván vannak, és ahogy te is ott hitre jutottál, mások is lehetnek, hogy hitben előrelépnek, és akkor akár egy szobába, vagy folyosón, udvaron beszélgetnek a hitről is.
Az egész terápiát átszövi a hit. Szóval esténként van esti napzáró csoport, ahol a három fő érzésről kell beszélni, és itt is úgy kezdődik a csoport, hogy a munkatárs áhítatot hoz. Vannak dicsőítés foglalkozások, de kérdezted itt, hogy személyes beszélgetésről, ugye én mentorként dolgozok Ráckeresztúron, és minden mentornak megvannak a saját mentoráltjai. Most nekem 4 emberem van bent, és azért persze én a személyes tapasztalatomat, a személyes hitemet, hogy nekem mi segített, ezt próbálom nekik átadni. Ugye én lelki gondozó végzettségű vagyok, szóval én úgy is tekintek erre a mentor munkára, mint egy lelki gondozói folyamatra. Mert úgy látom, hogy erre van nagy szükség, és ezért is tanultam ezt. Igazából a lelkük beteg, azt kell gyógyítgatni. És erre csak Isten képes, én így gondolom.
És látsz hitrejutásokat? Megtéréseket?
Persze.
Egy ideje elkezdtél egy önálló vállalkozást is. Légy szíves, erről is beszéljél, hogy miért indítottad el, mi a pozitívuma egy ilyennek, hogy te személyesen is külön így tudsz foglalkozni fiatalokkal, sokan keresnek meg téged?
Elindítottam egy egyéni vállalkozást, addiktológiai tanácsadás néven, és ebbe is próbálok segíteni bajba jutottaknak. Egyre többen kerestek meg interneten keresztül, meg hallottak rólam, és egyre többen kerestek, és azt látom, hogy aki még nem érett rá, hogy elmenjen terápiára, vagy még nincs annyira mélyre csúszva, annak nagyon hatható segítség ez is. És tényleg van rá igény, egyre többen jelentkeznek, és amúgy tényleg azt érzem, hogy van értelme csinálni, illetve aki már olyan szinten van, hogy nagyobb segítségre van szüksége esetleg terápiára, akkor abban tudok segíteni, hogy mire készüljön, hogy ne féljen tőle, mert én is úgy mentem be, hogy nem tudtam, hogy mi vár rám. Illetve én elmondom az összes lehetőséget, nagyon sok terápiás intézményt ismerek, és akkor elmondom a lehetőségeket, illetve kórházi elvonásról, terápiákról tudást átadni.
Ott is keresztelkedtél meg.
Igen, Ráckeresztúron
megkeresztelkedtél, konfirmáltál, aztán később volt egy keresztény esküvőd, de akár ezektől függetlenül is vannak olyan bibliai gondolatok, igék, amik ezek alatt, az évek alatt úgy fontosakká váltak számodra.
rengeteg fontos ige van. Az Ézsaiás például az egyik fő ige volt. Elfáradnak és meglankadnak az ifjak, a legkülönbök is megbotlanak, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szállnak elnek mind a sasok, futnak és nem fáradnak el. Ézsaiás 41.
Úgy belegondoltam most, hogy beszélgetünk, hogy hát egészen mást éltél a gyerekkorodban. Ez eszedbe szokott jutni, hogy jaj, minden lehet, csak ne úgy, ahogy te átélted gyerekkorodban.
Igen, ez most a legnagyobb küldetésem az életben, hogy nem azt továbbadni, amit én kaptam. Sokszor nehéz is, mert hogy zsigerből amúgy sokszor az jönne. Csak tudatosan lehet, illetve foglalkozok magammal, járok szakemberhez is, illetve aki hasonló környezetben nőtt fel, diszfunkcionális családban, annak nagyon ajánlom a ACA csoportot, ez 12 lépéses program, ugyanúgy, mint az anonim alkoholisták, vagy a anonim narkósok, az alkoholista szülők felnőtt gyermekei magyar fordításban, de bármilyen diszfunkcionális családban felnőtt gyermekek jól tudják használni. Szóval, hogyha volt egy pszichés betegség a felmenők között, és ez megterhelte a gyermekkorunkat, vagy szerhasználat jelen volt, akkor ebből nagyon szépen lehet ezáltal a programot
adni. Ez akkor konkrétan micsoda, hogy lehet ezt megtalálni mondjuk az interneten?
Hogyha beüti valaki, hogy ACA gyűlés, akkor ki fogja adni, az országos szinten működik most már, igen. ACA.
A hitetek szerepe a jelenlegi életedben mi lenne? Mi az, amiben erőt ad neked?
Erőt a mindennapokba. Azért nekünk is megvannak a saját harcaink, saját nehézségeink, és az egész házasságra így tekintek, hogy tényleg Isten előtt mondtam esküt, hogy betegségben, és hogyha nehézség van, akkor is együtt maradunk. Azért nekünk is sokszor van nehézségünk, de úgy érzem, hogy mivel mi Istenre támaszkodunk, vezet is minket benne, és tavaly évvégén amúgy részt vettünk a reformátusoknak. Dömösön van a Biblia házasság gondozó szolgálat, részt vettünk ott egy programján, ami nagy segítség volt, illetve Isten azért mindig mutatja az utakat. A feleségem is amúgy diszfunkcionális családból jön, nekem is megvan a múltam, és nagyon csúnyán összetudtunk, ezt nem volt sok veszekedés, de időszerűen ciklikusan vissza és visszatért. 3-4 havonta, és akkor nagyon mélyre tudtunk menni, és azt vettük észre, hogy egyre mélyebben, és nagyon aggasztott már minket, és elkezdtünk ezzel foglalkozni, és elkezdtünk a kötődés elméletről olvasni, és rájöttünk, hogy én elkerülő vagyok, ő meg szorongó. Úgyhogy ő minél jobban jönné, meg minél inkább távolodnék. De ezáltal, hogy rájöttünk, hogy milyenek vagyunk, tudunk ebből is gyógyulni. Illetve elkezdtünk egy érzelemfókuszú terápiát és egy EFT-t. Én ezt vallom, hogy Isten mindig vezet, meg mutatja az utat, hogy merre, csak tényleg meg kell ezeket találni, és bízni abba, hogy vezetni fog ebbe.
Akár találkozva ezekkel az emberekkel, fiatalokkal, meg felnőttekkel, és hát tulajdonképpen ott a keresztény hitet képviseled egy intézetbe, mivel tudsz érvelni, hogyan látod ebben a mai felfordult furcsa világban a kereszténység szerepét?
Szerintem ugyanaz, mint mindig is volt, hogy példát kell mutatni, hogy Istennel lehet ezt így is. Én ezt nem mondani szoktam nekik, hanem én szeretném, hogy ez az életemen keresztül kitükröződjön. Nem mondani kell, hanem megélni kell, és amúgy elég jó visszajelzések jönnek, hogy felnéznek rám, és tudom, hogy ez nem a saját erőmből van, mert én a saját erőmből nem tudtam jót. Amivel én próbálkoztam, az minden kudarchoz vezetett, minden katasztrófa volt. Amióta Istenre tudtam bízni az életemet, azóta működik, és azóta van egy boldog életem, amiben szeretek élni. És én csak ezt tudom nekik közvetíteni, hogy Istennel jó. Ő is, amikor megteremtette az embert, és ránézett, azt mondta, hogy ez jó. És ha most már így tudok élni, hogy Isten így szeret engem, azt tudja rám mondani, hogy jó, meg én is azt tudom mondani az Istennel való kapcsolatra, hogy ez jó.
A Magyar Evangélikus Rádiómisszió műsora szólt.